Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, ez a heti külpolitikai magazinunk, a mikrofonnál pedig a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az orosz-ukrán háború legvéresebb szakasza következik, ezt mondta az Inforádiónak a biztonságpolitikai szakértő, miután Ukrajna nyugati rakétákat lőtt ki Oroszországra, az pedig minden korábbinál keményebb válaszlépésekkel fenyegetőzik, sőt, egyet már végre is hajtott Dnipro városánál. A harmadik világháború kitörését jelentő nukleáris csapás azonban inkább a politikai kommunikáció része és pozíciószerzés a jövő évi tárgyalások előtt, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programvezetője. Demko Attilával Herceg Zsolt beszélgetett.
Mindenképpen egy új fejezet kezdődött, hiszen Donald Trump lesz az amerikai elnök január végétől. Ez azt jelenti, hogy mind a két fél, tehát Ukrajna is és Oroszország is helyezkedik a vélhetően 2025-ben meginduló tárgyalások előtt, ami azt is jelenti sajnos, hogy a háború a legvéresebb szakaszába fog lépni, hiszen mind a két fél eredményeket próbál elérni, illetve megpróbálja megtartani Ukrajna esetében Kurszki régióban elért eredményeit, illetve nem több területet veszíteni a Donbaszban. Tehát ebből a szempontból minden éppen egy új helyzet van, ami az eszkalációs spirált illeti. Mindenképpen van egy ilyen, de ez egy kontrollált eszkaláció. Tehát a harmadik világháború veszély mindig benne van ebbe a háborúba, de nem ezt tartom a legveszélyesebb pillanatnak, az talán 22 ősze volt, amitől az oroszok tényleg nagyon rosszul álltak. Ma ugye mind a két fél eszkalál, de én úgy látom, hogy ez egy tényleg kontrollált eszkaláció, mert az oroszok szóltak előre, hogy lesz egy rakéta csapás, ami már nem a normál keretek között, hiszen egy nagyobb erejű eszközzel csaptak le Dnyepróra. Olyan eszközzel, ami akár Nyugat-Európát is fenyegethetné nukleáris robbanófej célbajutatására alkalmat, ezt voltak előre. Valószínűleg nem csak fél órával, tehát jelezhették el az amerikaiaknak, hogy lesz egy eszkalációs lépés. Tehát én a kontrolláltságot hangsúlyoznám, nem lebecsülve azt, hogy nyilván minden egyes eszkalációs kör rejt magában valamennyi veszélyt, de ez a veszély azért alacsony, ami a harmadik világháborút, tehát a nukleáris háborút illeti a két fél között.
Ha az ember nem akarja katasztrofizálni, de kellő mértékben komolyan akarja venni az orosz nukleáris fenyegetést, akkor ez milyen szintű aggodalmat indokolhat?
Én azt gondolom, hogy ami a nukleáris fenyegetéseket illeti, hogy alacsony szint van, mert Oroszország akkor vetne be nukleáris fegyvert, hogyha valamiért kétségbeesett helyzetbe kerül. Tehát például az ukránok áttörnék a frontot, a Krímet fenyegetnék, Donyecket fenyegetnék, erre 2022 őszén volt lehetőség. Most Oroszország ezzel nem érne el sem, hiszen várja Oroszország is Trumpot, ami egy más tárgyalási keret lesz. Ezt nem tudjuk, nem feltétlenül biztos, hogy ez sokkal jobb lesz Oroszországnak. Én azért hajlok arra, hogy Trump számára nem annyira fontos Ukrajna. Nem is biztos, hogy gyorsan egy Oroszország számára elfogadható megoldáshoz ez, de megindul valamit. Most miért eszkaláljon ilyen mértékben? Tehát én nem látom ennek a racionalitását orosz részről. A retorika, a politikai nyomásgyakorlás az egy más terület. Tehát amit Vlagyimir Putyin mondott a beszédében, azt szerintem rakjuk be abba a rekeszbe, ami a retorika és politikai nyomásgyakorlás keretesze. Ez nem katonai üzenet, ez politikai üzenet. Nyilván politikai üzenet a Biden adminisztrációnak is, hogy azért addig eszkaláljon, amíg nagyon nem fáj Oroszországnak. Ami eddig történt, az Atacms meg a Storm Shadow bevetésekkel, ez nem fáj annyira még Oroszországnak. Tehát a háttérben mindig is zajlik egy egyeztetés, az oroszok mondják, hogy nincs egyeztetés, dehogy nincs. Van egyeztetés, ezért nem tartok attól, hogy most ez ennyire eszkalálódna. A lehetőség ott van, de ez alacsony.
Donald Trumpnak saját maga szempontjából a legnagyobb előnye a kiszámíthatatlansága. Ezért nyilvánvalóan nehéz kérdést teszek fel, de igyekszem óvatosan megfogalmazni. Ön szerint mi a legvalószínűbb, hogy Donald Trumpnak mi a terve arra, hogy valóban teljesíteni tudja a legfőbb ígéretét, vagyis hogyha ő lesz az elnök, akkor ez a háború nagyon gyorsan véget ér.
Nagyon gyorsan nem fog véget érni a háború, akkor se, ha Donald Trump lesz az elnök, de viszonylag gyorsan elindulhat egy béke folyamat, vagy legalábbis egy tárgyalás sorozat. Nem gondolom azt, hogy Donald Trump teljesen otthagyna Ukrajnát, de az sem, hogy központi kérdés lenne Donald Trump számára Ukrajna. Ez a belső harcai mellett, meg a külvilágot tekintve Kína mögött, azért ez nem egy kiemelt fontosságú kérdés. Ez kiemelt fontosságú kérdés politikai ellenfelei számára, tehát a progresszív baloldal, a centrum számára ez az, de ő nem ebbe van, és az ő szavazóit Ukrajna nem érdekli. Nézzük azért meg, hogy mondanak fontos szereplők a leendő adminisztráción belül. G.D. Vance az alelnök mit mondott nagyon sokszor Ukrajnáról. Ez az alapvető életérzése a maga republikánusoknak, tehát a Donald Trumpot követő republikánusoknak, hogy itt van egy háború, ami nekünk nem kell, amire nagyon sok pénzt költünk, kezdjük ezt el az oroszokkal, koncentráljunk befelé, belső harcainkra, meg koncentráljunk Kínára. Tehát nem látom azt, hogy Trump ugyan kiszámíthatatlan, de azt, hogy Trump nagymértékben eszkalálná ezt a háborút és megsorozná a segélyt Ukrajnának, ez egy kicsi valószínűségű forgatókönyv.
A Reuters 5 a Kremlhez közel álló forrás szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök kész tárgyalni egy ukrajnai tűzszünetről Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel. Kijevnek állítólag le kellene mondania a most elfoglalt területeiről és a NATO tagságról, meghatároznák az ukrán hadsereg maximális nagyságát, de az NSBT állandó tagjaitól biztonsági garanciát kapna. A tervről Exterde Tibor kérdezte Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét.
Nyilván a jelenleg még hatalomban lévő Biden elnökkel nincs értelme bármilős egyeztetni, hiszen már két hónapig sem lesz az Egyesült Államok elnöke. Bármilyen egyesség lesz, azt már értelemszerűen az új adminisztrációval fogják megkötni. Kérdés az, hogy mit tud Putyin felajánlani, mert ugye Trump viszont üzletember, az, hogy békét kötünk, ami valószínűleg nem lesz maximum tűzszünetet, az nem feltétlenül elég az Egyesült Államoknak. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
De van olyan minimum, amit Vlagyimir Vlagyimirovics otthon győzelemként tud kommunikálni? Mert úgy tűnik, de lehet, hogy ez tévedés, hogy a háború eddigi menetében ez számára fontos volt.
Ugye Vlagyimir Vlagyimirovics kiváló helyzetben van, mert csak ő kommunikál. Tehát totális média uralom van az Oroszországi Föderáción belül, csak a kormány közeli, a kormányzat médiája elérhető az orosz lakosság több mint 95%-a számára. Ugye eleve az az orosz kommunikáció, hogy az egész NATO-val, sőt az egész nyugati világgal háborúzik Oroszország, és nagyon sokan azt mondják, és valószínűleg ez a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az eddig elfoglalt területek azok Moszkvánál maradnak, aminek egyébként nemzetközönözete nem túl jó, mert rabló háborút legitimál a dolog. Az már egy, akár is nézzük, több mint 100 000 négyzetkilométeren, 114-115 000, meg még amit addig elfoglalnak az oroszok, most fokozták a nyomást. Ukrán területének 18%-a, az már siker. Meg hát ugye majd az lesz a kommunikáció, hogy az egész nyugattal szemben ért el Oroszország ezt a győzelmet.
Mi értelme volna az NSBT állandó tagjainak garantőrként fellépni egy olyan helyzetben, amikor Oroszországnak volt egy budapesti megállapodása az ukrajnai atomfegyverek leszereléséért cserébe, garantálta Ukrajna területi épségét, és látjuk, hol tart.
Igen, semmi. Tehát ugye onnantól kezdve, hogy Oroszország mögött 55.800 atomtöltet, sőt az oroszok elkezdték újra növelni a nukleáris fegyvereik számát. Egy újabb papír, egy újabb megállapodás, amit Oroszország is személyesen Putyin bármikor megszeghet. Nyilván valamit adni kell Ukrajnának is, tehát hogy is mondjam, csak valamivel ki kell szúrni az ukránok szemét, hogy kapnak bármilyen biztonsági garanciát. Egészen egyszerűen a nemzetközi rendszerben az ENSZ egyik állandó tagja az agresszor volt, ez egyébként az USA is esetenként, vagy a dél-kínai tengeren Kína, akkor a nemzetközi rendszer tehetetlen. Tehát a BT állandó tagjaival szemben politikai, diplomáciai, gazdasági kényszerítő eszköz nem nagyon van.
Zelenszkij elnök belemehet bármilyen terület vesztéses alkuba. A háború 1002. napja van, az ukrán lakosság állítólag fárad, viszont 1002 napon keresztül meg kitartott.
Ez egy jó kérdés. Nyilván, ha elapadnak a nyugati támogatások, akkor egész Ukrajna elveszhet. Tehát itt mérlegelni kell, hogy mennyi esélye van Ukrajnának. Ha az Egyesült Államok nem adja oda azt az évi 60 milliárd dollárt, vagy mondjuk az európai országok azt a másik legalább 50-et, nem kapnak nyugati lőszert meg fegyvert az ukránok, akkor értelemszerűen nem fognak tudni kitartani. Tehát nyilván egy olyan megállapodás, amiben valamilyen szinten nem vonják be az ukránokat, az nem biztos, hogy életképes lehet. Tehát itt bármilyen tárgyalásról lesz szó, az nem túl valószínű forgatókönyv, hogy majd Trump, meg Putyin az európaiak, és főleg Ukrajna feje fölött megegyeznek valamiben.
Ha Ukrajna elvész, ez a forgatókönyv valósul meg, akkor az Európai Unió és benne Magyarország közvetlen szomszédja Oroszország lesz?
Hát, ha Ukrajna összeomlik, az oroszokban azért benne van az igény, sőt, akkor valószínűleg Moldva lesz a következő, amit Putyin felszabadít. Jelen állás szerint egyébként azért ettől nem kell tartani. Egész egyszerűen azért, mert Oroszországnak sincs annyi embere, meg erőforrás, hogy egész Ukrajnát elfoglalja most.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Újabb menekültválság kezdődött a Közel-Keleten Izrael és a Hezbollah háborúja miatt. Libanon, amely eddig a szíriai menekültek egyik fő befogadója volt, most maga is kibocsátóvá vált. Exterde Tibor kérdezte mindenről Szájfó Omárt, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét.
Libanont becslések szerint 500 000 ember hagyta el eddig, nekik a kétharmaduk, valamivel több mint 300 000 ember, olyan szíriai, aki korábban a szíriai polgárháború elől érkezett Libanonba, remélve, hogy ott biztonságot talál magának vagy családjának. Ők jellemzően Szíria irányába vették az utat, vannak, akik a kormány által ellenőrzött területekre mentek, vannak pedig olyanok, akik északra a lázadók, illetve a török hadsereg által ellenőrzött területekre. És természetesen vannak olyan libanoni síták is, akik Szíriába mentek, hiszen tudjuk, hogy a szíriai polgárháborúban a libanoni síták, illetve a Hezbollah egy komoly bázisa és segítsége volt a szíriai kormánynak ahhoz, hogy megmaradhasson, és most úgy gondolják, hogy ez a védelem jár nekik, visszakapják a szívességet.
Akik hazamennek, azok most ott maradnak, vagy csak addig, az se egy békés terület, amíg Libanonban rendeződik a helyzet?
Ezt egyelőre még nem látjuk. Az egészen biztos, hogy Szíriában a gazdasági helyzet katasztrofális. A lakosság 90%-ának problémát okoz a megélhetés, és a szír kormány sem boldog igazából attól, hogy most ekkor embertömeg érkezik vissza. A Libanonban tartózkodó szíreknek különösen a jelentős része kormány ellenes, tehát emiatt sem örül nekik a szíriai kormány. A libanoni síták érkezésének örül, hiszen középtávon ez a pozícióját erősíti, de az egészen biztos, hogy a gazdasági helyzet miatt középtávon sokan fognak azon gondolkodni, hogy tovább induljanak.
Merre?
Itt az egyetlen utat Törökország jelentheti. Törökország azonban nem csak kerítéssel, de fallal védi a déli határait, ahol adott esetekben éles lőfegyvert is használnak ahhoz, hogy feltartóztassák az embereket. Ettől függetlenül ez nem egy áthatolhatatlan határ, de meglehetősen költséges ezen a határszakaszon átjutni. Helyi adatok szerint hozzávetőleg 2000 euróba kerül az embercsempészetnek a szolgálata, de feltételezhető, hogy ezen a határszakaszon, hogyha a helyzet nem javul középtávon, növekedni fog a nyomás.
Európában, nem Törökországban, persze az is Európában van, de hozzánk eljuthatnak újra, mint 2015-ben?
2015 óta számos határkerítés épült a Balkáni úton, és megszűnt az a politikai hangulat, ami az embereknek a befogadását erősítette Európában. Ma nekivágni az útnak sokkal költségesebb és sokkal bizonytalanabb, mint 2015-ben, 16-ban volt. Ettől függetlenül továbbra is zajlik az irreguláris migráció a Balkáni útvonalon. Törökország próbálja feltartóztatni az embereket, hiszen 2016-ban megállapodást kötött erre az Európai Unióval. Tökéletes határvédelem azonban nincs. Az emberek költségesebben, nehezebben, de mégiscsak útnak indulnak Európa fele.
Van már arra nézve valamilyen szaldó, hogy Európának mennyibe kerül az, hogy Törökország megpróbálja feltartóztatni az embereket, és arra, hogy meddig tart a törökök türelme?
Itt eurómilliárdokról beszélhetünk, a törököknek a türelme pedig természetesen fogytán van, hiszen az országban jelenlévő 3,5 millió szíriai, 300 000 afgán, mellettük pedig irakiak és más nemzetiségű menedékkérők komoly terhet jelentenek a gazdaságra, és társadalmi nyomást is nehezítenek a kormányra, hiszen a társadalom számára is ez egy súlyos tehertételt jelent. Ennek is köszönhető a kormányzó AK-párt pozíciójának a meggyengülése, leginkább a nagyvárosokon belül, így Isztambulban. Erdogán elnök a megválasztása előtt a szírek hazaküldésével kampányolt, mint ahogy tette ezt az ellenzék is. Egyelőre azonban ez nem látszik megvalósulni, hiszen ehhez infrastruktúrális feltételeknek kellene megvalósulniuk Szíria északi részén, ami jelenleg nem történik még meg.
Ha fegyverszünet lesz a Közel-Keleten, és Libanon újra egy viszonylag élhetőbb terület lesz, akkor mindenki visszamegy oda?
A Közel-Kelet tanulsága szerint nagyon ritkán történik olyan, hogy mindenki visszamenne, és nagyon ritkán történik olyan rendezés, ami ezt lehetővé tenni. Amit most látunk a Közel-Keleten, az az, hogy a Donald Trump megválasztása egyfajta reményt adhat a dolgok rendezésére, de nem a dolgoknak a visszaállítására a korábbi állapotába. Tehát ha le is nyugszanak a fegyverek, akkor is új status quo fog történni. Tehát az egészen biztos, hogy az Izrael által ellenőrzött, vagy mondhatjuk így hezbollahtalanított Dél-Libanonba, a Hezbollahot támogató síta lakosság jelentős része nem fog visszatérni, mert egyszerűen nem lesz rá lehetősége, és ez Izrael biztonsági érdekeit sem erősíteni. Tehát ezeknek az embereknek valahol máshol kell otthon találniuk, ami újabb társadalmi problémákat fog előidézni, akár Libanonban, akár Szíriában, de akár Törökországban.
Az amerikai elnökválasztás kimenetelét bár a kötvénypiac és a fogadóirodák a közvéleménykutatásoknál pontosabban előrejelezték, A választás másnapján mégis jelentős értékpapírpiaci mozgások történtek. A befektetők úgy ítélték meg, hogy a korábbi elnök következő ciklusának gazdaságpolitikája nagyobb költségvetési deficitet fog eredményezni. A részvénypiac hasonlóan beárazta Donald Trump gazdaságpolitikáját, mondta Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány munkatársa, a riporter Kántor Viola.
A legjobban Donald Trump győzelmére, valószínűleg Donald Trump után a részvénypiac reagált. Már az első elnöksége alatt is Donald Trump jelentős adócsökkentés és deregulációs reformot hajtott végre. Valószínűleg ezt árazhatta be a részvénypiac is már szeptember-októbertől. A választás másnapján is egy 3-5%-os átlagos árfolyam növekedéssel reagált az amerikai részvénypiac az elnök újraválasztására, köszönhetően annak, hogy a következő ciklusában is az adócsökkentéseket jelentősen ki akarja terjeszteni.
Az azóta meghozott személyi döntések, folytassuk ezzel, illetve a gazdasági programjának az ismert elemei milyen folyamatokat vetítenek előre?
Hát ezt jelzőtesen nehéz megmondani, a személyi döntések azok elég megosztóak, a piac reakcióját ezekre még így előzetesen nehéz megmondani, hogy mit fog beárazni a piac, még az olajpiacot említeném. Az olajpiac igazából semmilyen nagyobb reakcióval nem élt a republikánus jelölt győzelmével, győzelmét követően, ugyanis ott ellentétes hatások érvényesülnek. Donald Trump már a kampányban belengedte, hogy Amerikát energiadominánssá akarja tenni, tehát jelentősen fel akarja pörgetni a kőolaj és a földgáz kitermelését. Ennek az lehetett volna a hatása, hogy a győzelmével jelentősen csökkenni fog a kőolaj árfolyama, ez azonban nem történt meg. A választást követő másfél hétben is beragadt az amerikai WTI kőolajárindex 68-70 dolláros szintek közé, ugyanis elnök visszatérése valamilyen szinten kockázatot is jelent a kőolajpiacra, tekintve, hogy egyik legnagyobb kőolajexportőr Iránnal szemben valószínűleg be fogja tartatni az elmúlt évtizedben bevezetett kőolajszankciókat, ez pedig jelentős kínálat kiesést jelenthet a piacon. Tehát ezek az ellentétes hatások úgy néz ki, hogy kioltják egymást a kőolajpiacon.
És hát ugye azóta meg is nevezte a leendő energiaügyi minisztert Chris Wright személyében. Ez bárhogy látszik a piaci mozgásokon? Ez beáraszt a piac?
Egy nagyon minimális mértékben csökkent a kőolaj árfolyama, nem csak a WTI amerikai index, hanem egyébként többi kőolajárindex is, például a Brent vagy az orosz kőolajárindexek jelölt megnevezésének hírére, de összességében a kőolajárpiac stabil képet mutat.
Melyek azok a legfontosabb gazdasági programok, amelyeket biztosan végre fog hajtani Donald Trump, és melyek változhatnak még, vagy akadhatnak el esetleg a törvényhozásban?
Hát ugye a republikánus pártnak sikerült megszerezni a szenátusban és a képviselőházban is a többséget, azonban az Egyesült Államokban a frakciófegyelem nem annyira jellemző, mint számos európai országban, így gyakorlatilag egyik intézkedése sem biztos, hogy kampányban belengetett formában meg tud valósulni. Ugye három ilyen fő gazdaságpolitikai intézkedése javaslata volt, az egyik az adócsökkentéseknek a kiterjesztése, például azon vállalatok esetében, akik az Egyesült Államok területén termelnek, a jelenleg 21%-os társasági nyereség adót 15%-osra akarja levinni. Úgy gondolom, hogy ez meg tud valósulni. A másik ilyen fő gazdaságpolitikai intézkedés az az állami kiadásoknak jelentős csökkentése volt. Ugye ezzel a feladattal bízta meg Elon Muskot és Vivek Ramaswamit, 2 milliárdos befektetőt, hogy ezt hajtsák végre, jelentősen csökkentsék az állami költségvetés mérlegfőszegét, illetve a harmadik legjelentősebb gazdaságpolitikai intézkedése az a Kínával való kereskedelmi háború globális szintre való eszkalálása. Ugye belengedte a kampányban, hogy az Egyesült Államok összes importjára egy 10-20%-os vámtételt fog kivetni, Kínával szemben pedig egy 50-60%-os büntetővámot, és egyéb büntetővámokat is megígért. Azonban úgy gondolom, hogy ez inkább csak egy alkupozíció, de mindenképpen arra lehet számítani, hogy szigorítani fogja az Egyesült Államok kereskedelem politikáját, és sűrűsödni fognak a protekcionista védőintézkedések.
Ismét vulkánkitörés volt a héten Izlandon. A károk mérsékeltek, a légiközlekedésben egyelőre nincs fennakadás, mondta az Inforádiónak az ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója, Harangi Szabolcssal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Nagy meglepetés volt a tegnap éjjeli vulkánkitörés megindulása. Hozzá kell tennem, hogy Izlandon alapvetően olyan 4-5 évente van vulkánkitörés, de most az elmúlt években ez alaposan felborult, mert most ez a friss vulkáni működés, ez az elmúlt egy évben már a 7., és 2021 óta a 10. a sorban. Tehát azt lehet mondani, hogy itt valami nagyon-nagyon felgyorsult. Persze megvan ennek az oka, itt a Reykjanes félszigeten vagy 800 évig szünet volt, teljes nyugalom volt. A vulkáni működések Izland más területein zajlottak. De hát most itt van a súlypont, és itt amit látunk az az, hogy nagyon gyakran követik egymást ezek a vulkánkitörések, amelyek vagy egy-két napig, vagy akár néhány hétig is eltarthatnak. Ugye a 2021-es induló vulkánkitörés az fél évig eltartott. Mindazonáltal összességében azt lehet mondani, hogy most egy nekik is elnyúló vulkánkitörésre kell felkészülni itt Izlandon. Ami persze nem azt jelenti, hogy ilyen gyakran lesznek vulkánkitörések, véletlenül lesznek szünetek, de jóval gyakoribbak lesznek, mint a eddig megszokottak.
Mit okoz ez Izlandon az infrastruktúrának? Légi közlekedés szempontjából lehetnek-e fennakadások, és az élet más területein lehetnek-e problémák ezen vulkántevékenységek ideje alatt?
El kell mondani azt, hogy váratlanul jött ez a vulkánkitörés, tehát nem számítottak rá még a szakemberek sem, és mindössze egy jó 3-4 órával a vulkánkitörés megindulása előtt jöttek az első olyan jelek, amelyek arra utaltak, hogy itt valami lesz. Alapvetően december végére várták ezt a vulkánkitörést, de hát látjuk azt, hogy a természet nem mindig úgy működik, hogy az ember elgondolja. Mindazonáltal, amit jelen pillanatban látunk, az egyik fontos dolog, hogy Grindavík település, amely körülbelül egy évvel ezelőtt egy nagyon erős földrengéses tevékenysége miatt gyakorlatilag felszabdalódott, de azért úgy vissza-vissza járnak a lakosok, körülbelül 60-an voltak most éjjel is este a településen, de ez a 3-4 órás időszak elég volt arra, hogy kitelepítsék őket, ugyanígy a Kék Laguna személyzetét is, amely a néhány kilométerre van a vulkánkitörésnek a helyszínétől, szintén sikeresen el lehetett őket onnan vinni, tehát ezek jó hírek. Ami viszont látszik itt az néhány órás vulkánkitörés alatt, hogy a láva az meglehetősen sebesen folyt nyugati irányba, és átvágta azt az utat, amely összekötötte Reykjavíkot a Kék Lagunával, és mellesleg még a Svartsengi geotermális erőművel is. Tehát ez az út az megint elveszett, ez nem az első ilyen eset. És ez a láva tovább haladt, ez óránként olyan 200-300 métert tett meg, tehát meglehetősen gyors, és most már egy villanyvezetéket is megrongált, és most halad át, vagy már át is haladt azon a helyen, ahol korábban a forró víz és az energia érkezik a Svartsengi geotermális mezőből több tízezer embernek, aki itt a Reykjanes félszigeten lakik. Ezt a vezetéket februárban már megrongálta a lávafolyam, és akkor több hétig nagyon nehéz időszaka volt itt a közelben lakóknak, mert nem volt melegvízük, nem volt fűtésük. Most valószínűleg ez nem fog bekövetkezni, mert a vezetékeket és a vízvezetékcsöveket az lehelyezték a földfelszín alá. Hát ez most egy tesztje annak, hogy ez most hogy működik, hogy a láva az elmegy fölötte és nem fog semmit csinálni, de hát egyelőre még ezt nem tudjuk. Tehát összességében vannak károk, de azért ezek egyelőre mérsékeltek, és amit fontos hozzátenni, hogy a légi közlekedésben nincsen fennakadás, tehát ugyanúgy, mint az előző vulkánkitörések esetében, amik itt zajlottak, a légi közlekedés az nyugodtan megy tovább, tehát ez egy alapvetően lávaöntő kitörés, és bár látványos, de azért meglehetősen pici.
Ez volt az Inforádió heti külpolitikai magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Viszonthallásra!